továbbra is csökken a hazai értéktős, de a BUX 0,5%-os mínuszban 54.838 ponton. Egyébként Nyugat-Európa nem mínuszban nyit, úgyhogy alul teljesít a hazai börze. A párizsi CAC-on enyhén csökken, ugyanakkor emelkedik a német DAX index több mint 1%-ot, a londoni FTSE 0,3%-kal megy felfelé, a spanyol index pedig 0,9%-kal korrigál felfelé. Visszatérve még a magyar piacra, a vezető részvények közül a MOL emelkedik 1,1%-ot 2774 forintig, csökken viszont az OTP 1,6%-ot 12975 forintra, enyhén megy lefelé a Richter, 8635 forinton forog, a Magyar Telekom 2,1%-os mínuszban 567 forinton. Érdekesség legalábbis számomra, hogy a forint gyengül annak ellenére, hogy kijött egy elég jó termék külkereskedelmi adat a magyar gazdaságból, de hát most itt a hét eleje tényleg erős lesz adatközlések szempontjából, holnap jön ugyanis a friss inflációs szám, és itt van velünk a stúdióban Csabai Károly, az M4 privátbankár főszerkesztője. Szervusz, üdvözöllek!
Szervusz, üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Egyébként téged ez meglep, hogy kezdjünk akkor ezzel, hogy tényleg javult a termék külkereskedelmünk, ugye az import jóval nagyobb mértékben esett vissza, mint az export, éves szinten, havi alapon pedig bővült is a kivitelünk, szóval hogy ez indukálhatna egy forint erősödést akár.
Hát ez indukálhatna egy forint erősödést, ez már benne volt, tehát ugye amióta az energiaárak lementek a alacsonyabb szintekre, azóta ugye az utóbbi hónapokban már folyamatosan javult a külkermérlegünk. Tehát ez indukálhatna egy forint erősödés, viszont az, hogy a Fitch nem igazán vette jó néven az, hogy a költségvetés GDP arányos hiány célját ugye erősen lerontotta a kormány, és akár egy leminősítést is kilátásba helyezett ugye pénteken este, szerintem ez inkább ez érződik most a piacokon. Ugye itt az a veszély ezzel kapcsolatban, hogy hát veszély, hogyha az uniós források nem lesznek meg decemberig, akkor a Fitch mindenféleképpen le fog minősíteni minket, és akkor ugye az történik, hogy nem elég, hogy nem kapjuk meg az eléggé kedvezményes uniós forrásokat, amelyek egy része szél ugye nem is kell fizetni, mert vissza nem térítendő, de még a hitel része is elég alacsony, tehát elég olcsó, hanem még ugye drágában tudunk majd megint deviza kötvénykibocsátást szervezni, tehát ugye mindenféleképpen az uniós források azok nagyon fontos.
Na, itt uniós források tekintetében eluralkodott nagyjából egy hete egy hurrá hangulat egyébként. Pont a Financial Times írt arról, hogy de ezekre a lapinformációkra fura elgondolni, hogy ennyire reagálnak vagy ugranak még mindig a befektetők.
Hát igen, most a Financial Times tényleg egy mértékadó lap, és hogyha itt egy ilyen pozitív értékelés jelenik meg Magyarországról, az mindenféleképpen azért olyan, amit a befektetők nagyobb száma vesznek figyelembe. Nem tudom, hogyan került be az információ a Financial Times-hoz is. Azt ugye tudjuk, hogy szeptember, tehát ugye július közepén elindult az a 90 napig ketyegő óra tulajdonképpen, ami alatt válaszolnia kell az uniónak a magyar kormány jogállamisági aggályokat eloszlató felvetéseire. Ez megtörtént, ugye 9 pontot kértek szeptemberben, hogy álltak technikai problémákat, technikai dolgokat kell javítani, megállt az óra, most áll. Tehát ez most akkor nem október közepén fog ez a 90 nap letelni, hanem majd amikor újraindul az óra, nem tudjuk, hogy mikor. Én ezt a hurrájöptömözt most megmondom őszintén, annyira nem érzem, mert semmivel nem érzem magam a Magyarországot közelebbnek az uniós forrásokhoz, mint amikor beszélgettünk mondjuk egy hónappal ezelőtt.
Hát hurrá optimizmus, az nem tudom mennyire jellemezheti egyáltalán a magyar inflációs trendeket, mert hiába várunk holnap ismételten egy markánsabb csökkenést, azért még mindig nagyon magas lesz az adat. Ugye tavaly, ha jól emlékszem, ugye a bázishatás itt úgy játszik be, hogy pont tavaly ekkor volt augusztustól szeptemberre fordulva a rezsicsökkentés átalakítása.
Igen, az a bizonyos nem
rezsicsökkentés
csökkentése kifejezés.
Nem akartam használni.
Igen, ez történt. Ugye 4,5% ponttal lett alacsonyabb, illetve magasabb a szeptemberi infláció az augusztusinál pont emiatt, és ugye itt először lépte át ugye az infláció, az éves infláció, tehát az előző év azonos időszakához mért infláció 20%-os szintet. Hát most pontosan emiatt a bázishatás miatt mi azt várjuk, hogy azért hasonló mértékben fog csökkenni a szeptemberi infláció az augusztushoz képest, tehát ugye augusztusban volt egy 16,4. Itt most nagyon fontos, hogy hogy mi mondjuk ilyen 12% körüli inflációt várunk, éves inflációt, ami azért egy fontos adat, mert az Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa kilátásba helyezte, hogyha olyan lesz az inflációs adat, akkor elkezdi a kamatcsökkentést. Én szerintem egyébként el fogja kezdeni októberben, de a mérték az ugye nem mindegy, de hát ne szaladjunk előre, mert az is elképzelhető, hogy még az infláció magasabb lesz talán, mint amit mi várunk, tehát nem csökken olyan nagy mértékben, mert hiába a bázishatás, azt látjuk, és hiába az élelmiszerüzletekben is, tényleg most már látjuk, hogy azért csökkennek, tehát most már olcsóbban lehet hozzájutni a termékekhez, de volt itt egy benzináremelés, illetve üzemanyagáremelkedés, ami ugye szeptember magas, tehát egész szeptemberre kb. 3%-os mértékű volt. Ez azért jelentős, és ne felejtsük el azt sem, hogy a szolgáltatások átárazódása ilyenkor szokott megtörténni szeptemberben, az iskolai termékeknél, a menzánál és egyéb ilyen szolgáltatásoknál, és ez is egy kicsit fűti az inflációt. Úgyhogy én elégedett lennék, hogyha 13% alatt, illetve 12,5 alatt lenne, igen. Ha fölött lenne, akkor már viszont a Nemzeti Bank már azzal a dilemmával fog küzdeni, hogy ha már most elkezdi a csökkenteni a kamatot, akkor ő is fűti azt, illetve hát hozzájárul ahhoz, fűti az inflációt, illetve hozzájárul ahhoz, hogy ne tudjon annyira lassulni az infláció, mint ami az egyszámjegy lebeg mindenkinek a szeme előtt.
Hogy talán októberre összejöhet.
Az októberi az szinte kizárt.
Igen.
Novemberre, októberre szerintem nagyon-nagyon nehezen tud összejönni októberre. Novemberre van esély, és azt hiszem, hogy elemzőtársaim is egyetértenek ezzel. Mindenki egyébként körülbelül novemberre várja. Az igazi kérdés 24 lesz majd, amikor a jövedéki adó emelés, ami január 1-től ketyeg. És hát, amiről majd ugye biztos fogunk beszélni, a mostani kormányzati hatóság, újabb hatósági intézkedések, azok a kamat plafon, igen, az majd hogyan fogja
és
majd
hát ki tudja, szerinted egyébként még szerepel a kártyapakliban az, hogy jön egy újabb üzemanyag árstop, hogyha nagyon elszaladnak az árak a kutakon?
Hát én csak remélni tudom, hogy a kormány tanult az előzőekből, és azt fogja mondani, hogy most még egyszer nem fogja ezt megvalósítani. Az kétségtelen, hogy az előjelzéseink szerint, és nem arra riogatni akarok, de 700 fölé mehet akár. A dízel az szinte kézzelfogható közelségben van. Nem akarok háborúzni, de az izraeli háború, vagy hát most konfliktusnak mondjuk, még reméljük, hogy ez a háborúig nem fajul, vagy nem tudom, sok helyen már azt olvasom, hogy háború. Nem tudjuk, hogy fog hatni az olajárakra. Ha ez megdrágítja, akkor bizony itt nagyon...
Hát mondjuk ma ugye 4%-ot ugrott.
Igen, tehát hogyha ez még tovább fog menni, akkor ez érződni fog. Én akkor is azt javasolnám a kormánynak továbbra is, mint amit javasoltam annak idején, vagy mondtam annak idején, hogy azt a politikát folytassa, hogy nem árstopot fog bevezetni, hanem hát hagyja, hogy a piac érvényesüljön. Ha kell, akkor azok az emberek, akik le tudják tenni a kocsit, leteszik a kocsit, akik meg nem tudják letenni, mert munkaeszköz, ott pedig valamilyen támogatást kell adni nekik.
Még nézzük meg, hogy a jövő évre vonatkozóan, mert említetted, hogy ez lesz az igazi kérdés, még milyen felfelé mutató inflációs kockázatok vannak. Ugye, itt az elmúlt időszakban, és ezzel kapcsolatban is nyugodtan mondd el a véleményedet, mert kifejezetten kíváncsi vagyok rá, ment az egymásra mutogatás, hogy ki miatt ilyen magas az infláció, ilyen nagy Márton pörgetni a gazdaságot, Matolcsi György az inflációt szorítaná le, Varga Mihály kordában tartaná a költségvetést. Szóval, hogy még milyen felfelé mutató inflációs kockázatokat látsz? Hogyha, főleg akkor, hogyha a nagy mártoni gazdaság erőltetés szempontrendszer felülemelkedik.
Hát nagyjából egyébként össze is foglaltad tényleg, hogy ezek a kockázatok. Ugye lehet látni azt, hogy a kormány emblematikus tagja, ugye Nagy Márton nagyon hosszú ideig a 1,5%-os gazdasági növekedést mondta. Aztán, amikor kijöttek a második negyedéves adatok, akkor ebből átváltott, hogy a recessziót nem jó lenne nem elkerülni a recessziót. Rossz hírem van, nem kerültük el, mert negyedik negyedéve tart, tehát ez már recesszió, ugye a technikai az két negyedév után áll be, most már sajnos abban van a gazdaság. És az ő részéről teljesen érthető, hogy akkor valamivel pörgetni kell. Ugye a fogyasztás leállt, miért állt le a fogyasztás, tudjuk jól, elfogytak a tartalékok, elfogyott az input, amit kiosztottak pénzeket, a lakosság kevesebbet tud költeni, másrészt meg az állami beruházásokat vissza kellett fogni. Tehát a keresletet élénkíteni kell. Ugye, hát ez most már szerintem nem annyira hüvelykúj szabály, de amikor még én jártam a közgázra, hüvelykúj szabály volt. Alacsony kamat, felveszek hitelt, tehát nő a kereslet, és akkor azt elköltöm, és a gazdaság. Most már azért nem ilyen, itt most már nagyon nem ilyen egyszerű szerintem, hanem itt most már a bizalom is, azt is, hát hiába alacsony a kamat, hogyha nem látom azt, hogy 24-ben mi lesz, akkor miért költsek, miért fektessek be valamibe. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt kifelesen jó üzenet, hogy marakodik a kormány, meg a Nemzeti Bank, a fiskális és a monetáris politika. Jó lenne, hogyha egy legalább konszenzus lenne. Itt ilyen patika mérlegen kell egyensúlyozni, hogy a gazdasági növekedést ösztönzése és az infláció fékezésének mi az a kamatszint, ami megfelel. Azt látjuk a világban, hogy most megint elkezdtek a kamatok, az infláció megint elkezdett egy kicsit emelkedni. Egyre több országban emelkedett augusztusban és szeptemberben. Már elkezdtek, most a lengyelek kamatot csökkentettek, de a románok szinten tartottak. És ami az érdekes, hogy ugye most nagyon jó amerikai munkaerőpiaci adatok jöttek ki, ami azt jelenti, hogy ott is a kamat emelésnek a valószínűsége az benne van a pakliban, mert ugye az inflációs nyomás. Tehát, hogy egy ilyen környezetben megint szembe menni a világgal, ez eléggé veszélyes. Ugyanakkor az kétségtelen, hogy az a 13%, ami beállt, az tényleg magas, de ami az érdekes, hogy a forint, ahogy te is említetted, így se erős, tehát ilyen magas kamatszintre se jön ide a tőke. Mindennek megint visszamentünk a beszélgetésük elé, az alfa és omegája az uniós források. Ha az jönne, akkor egy olyan befektetői bizalmat kapna Magyarország, ami a forint árfolyamát is jóval magasabbra föl tudná vinni, és akkor valószínűleg a fogyasztók is bátrabban kezdenének költeni, a vállalatok bátrabban kezdenének beruházni, fejleszteni, meg lenne is miből, mert ugye uniós forrásokból, a költségvetésnek se lenne akkora teher az, hogy nincs uniós forrás, és neki kell a gazdaságot élénkítenie, csak a saját forrásaiból, adófizetői pénzből. Hát azt hiszem, hogy mindent elmondtam, hogy nagyjából ezek azok a tényezők, amik befolyásolhatják itt a jövőképpen.
Meg volt egy érdekes gondolatod azzal kapcsolatban, hogy nem biztos, hogy akkor veszünk fel hitelt, hogyha alacsonyabb a kamat. Ez nagyon átvezet minket majd a következő témánkra. Csabai Károllyal, az M4 Privát Bankár főszerkesztőjével beszélgetek itt a Reggeli Monitorban. Hamarosan friss hírek és folytatjuk.